Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök úrvacsorai ünnepélyes istentiszteletünkön, és az első kérdés, amit föltennék itt az úrvacsora kezdetén, az egy viszonylag egyszerű kérdés. Akik úrvacsorát veszünk, bizonyára tisztában vagyunk azzal, hogy a lábmosás maga mit jelent nekünk. Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra, mit jelent maga a lábmosás, mit jelent az úrvacsora első része. Ugye erre sokan tudjuk a választ, ez nem más, mint a szövetségkötés megerősítése. Ugye? Tehát szövetséget kötöttünk Jézus Krisztussal, és ezt a szövetséget megerősítjük. Ezért szükséges a lábmosás, és hát ugye értelemszerűen csak így van értelme a lábmosásnak, tehát hogy ugye a szövetségkötés maga már megtörtént. Na most nem véletlenül beszéltem arról, illetve tettem utalást arra, hogy ez az úrvacsorai Isten tisztelet első része. Persze a legelső az igehirdetés nyilvánvaló módon, tehát ugye, ahogy elindul ez az egész történet. De miért mondjuk azt, hogy ez az első része? Mi a különbség az úrvacsora első része és a második rész között, tehát a lábmosás és a szentjegyek kiosztása között? Mert elképzelhető, hogy így egységként van bennünk, hogy ugye az úrvacsora maga az úgy néz ki, hogy akik úrvacsorát vesznek, először lábat mosnak, aztán pedig magukhoz veszik a szentjegyeket. Ez így is van rendjén. De mégis nagyon-nagyon elgondolkodtató az, hogy a lábmosásnál, ha végig gondoljuk, mi is történik? Ugye Jézus Krisztus lemossa az addig elkövetett vétkeinket, és jelképesen mi is ugyanezt tesszük, ugye a testvérünkkel, akinek a lábát megmossuk. Na most ezek különleges pillanatok, mert ezek szerint, amikor visszajövünk az úrvacsora folytatására, és ugye a szentjegyeket magunkhoz vesszük, ezek szerint ugye úgy jövünk vissza, mint bűntelenek. Na most éppen ezért nyugodtan el lehet különíteni az úrvacsora két részét egymástól, és ezt Ellen White is megteszi különben, a Jézus életet című művében így fogalmaz, hogy miután az ember visszaért a lábmosásról, azt mondja, nem a kereszt árnyékában kell immár állnunk, hanem annak üdvhozó világosságában. Tehát nem a kereszt árnyékában kell immár állnunk, hanem annak üdvhozó világosságában. Mi ennek a jelentősége? Ennek különösen az a jelentősége, hogy tulajdonképpen szomorkodásnak vagy bűnbánatnak ilyen módon a szentjegyek kiosztásánál nincs helye. Ugye? Tehát az már megtörtént előtte. Hát pont ezért mostunk lábat. Pont ez az, ami tulajdonképpen egyértelművé teszi, hogy igen, Isten megerősíti a szövetséget velünk. Tehát ezek különleges dolgok, és nagyon-nagyon érdemes ezt átgondolni, hogy ugye a szentjegyek kiosztása az már egy örömünnep. Az egy hálás emlékezés Jézus Krisztus áldozatára. Persze végtelenül megrendítő az, hogy Krisztus mit tett értünk, és nagyon jó ezzel szembesülni újra és újra, de amellett, hogy megrendülünk, amellett, hogy szembesülünk, amellett ezek már az öröm pillanatai. A lábmosásig még nem. Tehát a lábmosásig szerintem mindannyiunkban benne szokott lenni az a feszültség, vagy inkább azt mondanám, hogy az az édes teher, hogy csak úgy menjek oda, hogy tényleg mindent letettem az Isten előtt. És ő megmos engem, és onnantól kezdve új emberként jöhetek. Hát ugye, mint a keresztség is, ugye sokszor átélhettük ezt, visszagondolva a keresztségünkre, hogy ott is ez történik, úrvacsorakor is kicsiben ez történik, hasonló történik, mint a keresztségkor. Na most érdemes tehát ezzel szembesülni, érdemes gondolkodni ezen, és érdemes ilyen módon az úrvacsora két részét elkülöníteni egymástól. De én most elsősorban nem erről szeretnék beszélni, ezek csak a bevezető gondolatok voltak, hanem arról, hogy magának Jézus Krisztusnak mit jelentett a lábmosás. Tehát akkor, amikor az utolsó vacsorán ott voltak a tanítványok és a megváltó, akkor őt hogyan érintette a lábmosás? Hogyan érintette az a pillanat, amikor a tanítványok lábait elkezdte mosni? És azért, hogy megértsük ezt a tanítást az igéből, ezért most azt az igét fogom felolvasni, amit egyébként mindig felszoktunk olvasni, mint lábmosás szereztetési igéje, csak éppen nem tekintjük végig az egész igeszakaszt. János evangélium a 13. fejezetéből az első verset olvasom, aztán majd a harmadikat, és talán majd a negyediket is, de a negyedik már olyan, hogy ott elengedjük azt a fonalat, csak arra a pillanatra vagyunk kíváncsiak, amikor elkezdődik a lábmosás. János evangélium a 13. fejezetéből az első vers tehát a következőképpen hangzik. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Harmadik vers, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, olvashatjuk itt tovább. De figyeljünk legelőször is az első versre. Mit is mond itt az ige? Azt mondja, hogy a húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit. Tudván Jézus. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már azon, én már sokszor megtettem, de biztos, hogy közületek sokan megtették ezt, hogy nem jelentette előnyt az Krisztusnak, Jézus Krisztusnak, hogy ő tudta, pontosan tudta, hogy mi vár rá. Ilyen értelemben nincs meglepetés a keresztútban, nincs meglepetés abban, ami a Gecsemánétól a kereszt halálig történik, a keresztre feszítésig történik. Mindent pontosan tudott előre Krisztus. Hát ha valaki, ő aztán ismerte a rá vonatkozó jövendőléseket, igaz? Hát az Ószövetség szerzőjéről van szó. Hajszál pontosan tudta, hogy mi az, amit neki át kell élnie, de, nagyon fontos, ez egyáltalán nem jelentett neki előnyt. Tehát ettől még nem voltak könnyebbek a terhei, hogy jó, hát tisztában volt azzal, hogy igen, jövendőlések, meg a 22. Zsoltár, ugye a 69. Zsoltár, stb. Sorolhatjuk ezeket a messiási zsoltárokat. Nincs előnye ilyen értelemben a megváltónak. Tudja, hogy mi vár rá, azt mondja, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, milyen érdekes, hogy az ige így fogalmaz, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Az ige bár erre irányítja a figyelmet, hogy átmenjen a világból az atyához, de azért még egy picit időzzünk itt, mi is várt Jézusra? Tehát miről szóltak ezek az órák, amelyek a Gecsemánétól, vagy éppen az utolsó vacsorától kezdve, ugye a Gecsemánén keresztül a keresztig tartanak? Ezek az órák arról szóltak, hogy az az iszonyatos bűnteher, ami ugye nem egyetlen ember bűnének a terhe, hanem a világ összes lakójának ugye a terhe, bűnének a terhe, azok rá nehezettek Krisztusra. És ennek a lelki terhét kellett magán hordoznia. Ezek egészen borzalmas dolgok, mert ugye aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, ahogyan az ige másik helyen mondja. Tehát Jézus tudja, hogy mi vár rá, de ezeket a küzdelmeket előretudással nem lehet megspórolni, nem lehet azt mondani, hogy na hát akkor neki könnyebb volt. Nem volt könnyebb. Egy másodpercig sem volt könnyebb, és iszonyatos teher volt neki átélni mindazt, ami ezután várt rá. Mi volt az, ami segített neki átlendülni ezen? Úgy is kérdezhetném, hogy mi a titka annak, hogy itt a János evangélium a 13. fejezetének első verse után majd következik a második, meg a harmadik, meg a negyedik, meg olvashatjuk ezt tovább. Nézzük csak az igét. Azt mondja, hogy tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Ez az oldhatatlan szeretet. Na ez tartotta ott őt az utolsó vacsoránál, és ez volt az, ami segített neki átlendülni ezen a ponton. Nem egy és nem két ilyen pontot ismerünk egyébként, tehát ugye ne felejtsük el, hogy Lukács evangéliumában olvashatunk ilyet, hogy Jézusnak el kellett tökélnie magában, hogy ő Jeruzsálembe megy. Eltökélte magában. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kis küzdelem volt a háttérben. De mivel annyira szerette a tanítványokat, meg hát persze nem csak a tanítványokat, mindenkit, annyira szerette őket, ez volt az, ami segített neki abban, hogy ebből a helyzetből ne lépjen ki. De itt nincs vége a történetnek. Mert ugye a harmadik versben így olvassuk, megint csak ugye azt a kérdést kell, hogy feltegyük, hogy mit tudott Jézus. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, és aztán olvassuk tovább, nem sokára ugye a negyedik verset. Jézus tehát teljes mértékben tisztában van azzal, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki. Mindent. Mi ez a minden? Ezen érdemes elgondolkodni egy kicsit, hát a mindenbe ugye beletartozik például az, hogy ő teremthetett. Soha ne felejtsük el, Jézus Krisztus ugye a teremtő. Az a teremtő Isten, aki maga formálta az állatokat, a növényeket, az embereket, és valami egészen különleges dolog, és kevesek által ismert gondolat, de ugye akik forgatják a Bibliát, forgatjuk a Bibliát, mi ezzel tisztában lehetünk, hogy nem az Atya a teremtő Isten, hanem Jézus Krisztus a teremtő. Természetesen az Atya volt az, aki az egészet kézben tartotta, a tervező, a fej, az egésznek a feje, de Krisztus a teremtő. Krisztus az, ugye utaltunk már erre, aki az egész Ószövetség idején hordozza azt a népet, amelyik megszületik. Ez nem más, mint a zsidó nép. Nem tudjuk ezt igazán fölmérni, mert ennyi sok évszázadot nehéz befogadni az elménkbe, hogy 15 évszázadon keresztül, ugye amikor a zsidó nép gyakorlatilag megszületik Egyiptomban, 15 évszázadon keresztül folyamatosan hordozza a népet. Előtte is természetesen, tehát abban a 2500 évben, amit olvashatunk, ugye rövid leírást Mózes első könyvében erről a bizonyos ősvilágról, aztán az özönvízről, ott is folyamatosan ott van Krisztus, de ahol talán még inkább látjuk az ő jelenlétét, ez nem más, mint a zsidó népet, amikor hát szinte a tenyeré hordozta. Mennyit fáradozott értük, mennyit segített nekik, hányféleképpen késztette őket, hányféleképpen igazgatta őket, bátorította őket, megfedte őket adott esetben, hogyha arra volt szükség. És így tovább. Ott van mögötte ez az 1500 évnyi küzdelem. És ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus tökéletesen tisztában van azzal, hogy nem csak a múlt az övé, ilyen értelemben, mert ugye teremtő Istenről, fenntartó Istenről van szó, hanem olyas valakiről van szó, aki az ítélet is, ugye az ő kezében van, az Atya az ítéletet egészen a fiúra bízta, olvashatjuk az igében. Na most ez azért különleges dolog, mert ugye akkor, amikor olvassuk ezt a kifejezést, hogy tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki. Tehát ki van itt a Földön ezekben a pillanatokban? Az a valaki, aki a teremtő, a fenntartó, akié az ítélet, akinek elképzelhetetlen mennyiségű hatalom a kezében van, ezt a hatalmat mindig jóra használja. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és teljesen természetes lenne az a reagálás, az a lépés Jézus részéről, hogy miután mindent hatalmamba adott nekem az Atya, én most kilépek ebből a helyzetből. És azt mondom, hogy ezt még a szeretet sem kérheti tőlem, mert én végtelenül szeretem az ember, de az, hogy ezt az utolsó, legnagyobb, legborzalmasabb küzdelmet vállaljam, mondhatta volna azt, hogy ezt azért nem. Mert az élete addig tökéletes mértékben példamutató volt, segítette a népet úgy, ahogy csak tudta, bátorította őket minden módon, de az utolsó, a legnagyobb küzdelemértük, ami ilyen értelemben teljesen érdemtelen, olyan módon tehát, hogy ugye Jézus bűnt nem ismert, ahogy idéztük ezt az igét, szóval ezt a legnagyobb szörnyű küzdelmet, hogy ezt is vállalja, ez gyakorlatilag már a szereteten túlmutat. Tehát ez már egy olyan plusz, amit itt Jézus tesz, hogy arra nehéz is szavakat találni. Na most ez azért nagyon fontos, mert akkor, amikor Jézus ott van az utolsó vacsorán, tehát ne felejtsük el, ott van mindenki az utolsó vacsorán, Jézus milyen gondolatokkal foglalkozik? Az egyik az, hogy pontosan tudom azt, hogy mi vár rám, a másik, hogy pontosan tudom, hogy honnan jövök, és hogy hová fogok menni, és hogy én visszatérhetek a mennybe, mert ugye ne felejtsük el, itt is a harmadik versben is utal rá, hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. És szinte érezzük, azt hiszem, ennek a pillanatnak a súlyát, hogy szinte billeg az emberiség sorsa, hogy most akkor mit fog lépni Jézus. Most akkor hogy fog dönteni? Még mielőtt tovább olvasnánk, mi mit tettünk volna? Bárki, aki ezen a földön olyan életet igyekszik élni, ami tényleg tiszta élet, Isten szerinti élet. De úgy egy pillanatra gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy ott vagyunk egy csapatnyi emberrel, akik hát olyan állapotban vannak, amilyenben vannak, ugye ezek a tanítványok, rengeteg mindenben hibáznak, hibáztak ugye az utolsó vacsorán is, mert éppen magukkal vannak elfoglalva, hogy ki a nagyobb, meg ki fog odaülni a mennyben ugye az Isten jobbjára, és ilyen egészen elképesztő kérdésekkel. Na most az ember ugye azt mondaná, hogy talán ezen a ponton, de hát persze nem csak ezen a ponton, hanem már sokkal hamarabb, teljesen elege van az egészből. Tehát az ember, ha reflexeire hallgat, akkor önmagától kiborul, otthagyja őket, akár egy szó nélkül, és azt mondja, hogy nem, én ezt a küzdelmet tovább nem folytatom. Tehát a természetes emberi reagálás ez lett volna. Na most ebben a helyzetben milyen lehetett Jézusnak ott maradni? Tehát még egyszer ott maradni. Mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ellen White-nak egy hosszabb idézetét, picit hosszabb idézetét szeretném felolvasni, hogy Jézusnak milyen lehetett bennünket hordozni, milyen lehetett itt a földön lenni, és közöttünk élni hosszú-hosszú éveket, évtizedeket. Ezt írja. Épp olyan nehéz feladat volt számára emberi mi voltát elfogadni, mint amilyen nehéz nekünk, embereknek, a megromlott emberi természet fölé emelkedni. Krisztus a legszigorúbb próbatétel alá vettetett. Minden képességének teljes erejét igényelte, hogy ellenálljon a hajlamnak, amely arra késztette volna, hogy isteni hatalmát felhasználja, és kiszabadítsa magát a veszedelmes helyzetekből, így diadalmaskodva a sötétség fejedelmének hatalma felett. Hogyan indult tehát ez az idézet? Azt mondja, épp olyan nehéz feladat volt számára, Jézus számára, emberi mi voltát elfogadni, mint amilyen nehéz nekünk, embereknek a megromlott emberi természet fölé emelkedni. Na most, hogy ez a bizonyos küzdelem, ami az egész életünket áthatja, jellemzi, a bűn elleni küzdelem. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, és megegyezhetünk abban, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz küzdelem. Nyugodtan lehet még ezt fokozni, azt is lehet mondani, hogy lehetetlen küzdelem. Lehetetlen olyan értelemben, hogy lehetetlen győztesen megvívni, hogyha a saját erőnkre támaszkodunk. Na most, ha ki tudjuk azt mondani, hogy igen, ez egy borzalmasan nehéz küzdelem. Mert ugye az emberi természetem húz lefele. Az emberi természetem visz arra, hogy vétkeket kövessek el. Na most, e fölé emelkedni, mondja Ellen White. Iszonyatosan nehéz, isteni erővel persze lehetséges. Na most, ha ezt magunkban látjuk, és elismerjük, hogy igen, ez tényleg nagyon nehéz, na akkor értjük meg valamennyire, hogy Jézusnak az emberi mi voltát elfogadni mennyire nehéz volt. És ugye ne felejtsük el, itt egy pillanatról beszélünk az utolsó vacsoránál, de addig már eltelt, hát több évtized. Hányszor juthatott eszébe Krisztusnak az a gondolat, hogy nem volt egyszerűbb odafenn. Hát nem sokkal szebb, meg békésebb a mennyel való közösség, mint hogy én itt a földön küszködjek, akár a tanítványokkal, akár a néppel, akár bárkivel. Szóval azt mondja, hogy igen, ugyanolyan nehéz volt neki. Tehát amennyire nekünk nehéz, ugyanolyan nehéz volt neki, vagy talán még nehezebb. És ne felejtsük el, hogy milyen pillanatnál vagyunk, mert ugye Ellen White ezt általában írja le Jézus Krisztusról, de mi itt az utolsó vacsora pillanatainál vagyunk. Annál az utolsó vacsoránál, ahol minden elő van készítve, ott van a tál, ott vannak a kendők, elkezdődne a vacsora, csak éppen olyan, aki megmossa a résztvevők lábait, az nincs. Jézus ott ül a vacsoránál, és ezen a vacsorán olyan gondolatok jutnak eszébe, amit itt olvastunk, hogy tudja, hogy eljött az ő órája, tudja, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, és ezért csoda, amit a negyedik versben olvashatunk. Ezért különleges az, hogy ez a történet így folytatódik, hogy felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Miért? Azért, mert szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. De azt hiszem, hogy érezzük ennek a pillanatnak a súlyát. Nem tudjuk, hogy ez mennyi idő lehetett. Sokszor elgondolkodom azon, hogy annyira tömör az evangélium leírása. Nem? Tehát itt fölolvasunk néhány másodperc alatt igeverseket, ha hosszabban, akkor mondjuk eltart esetleg fél percig vagy egy percig, de hogy mi minden van e mögött, meg mi minden lelki küzdelem van e mögött. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig gondolkodhatott ezzel, hogy igen, ki is vagyok én valójában, és hogy mit is csinálok itt az utolsó vacsorán. De azt mondja, hogy felkelt a vacsorától, leveszi a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, és megy tovább a lámosás. Jézus Krisztus tehát vállalta ezt a bizonyos küzdelmet értünk, és ugye ezért érthetjük meg azt, amit a Filippi levél így mond, a maga mélységében jó, hogyha átgondolja ezt az ember. Filippi levél második fejezetének 8. verse azt mondja, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezek is olyanok, hogy ez a Filippi 2.8 híres igevers, de hogy tulajdonképpen ezek szavak. Szavak. De ha ezt tartalommal töltjük meg, akkor egy picit úgy kezdjük átérezni, hogy milyen is lehetett mindvégig engedelmesnek lenni. Mert hogy nagyobb részt engedelmes volt, már az is egy csoda, egy hatalmas csoda. Vagy majdnem a legnagyobb részig engedelmes volt, az is egy csoda, de itt 100%-os engedelmességről van szó. Tehát azt az alázatot, azt a küzdelmet vállalta értünk, hogy nem, ott van az engedetlen, értetlen tanítványi közösség, ott van a nép vezetői, a tanítók, akikkel rengeteget küzdött, látszólag eredménytelenül, és mondhatná azt, hogy én ennél az utolsó lépéseknél inkább visszamegyek az atyához. De nem azért, mert végtelen szeretet volt benne, igazi agapé szeretet, isteni szeretet, ezért tudott ő alázatos maradni, és engedelmes lévé halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Kedves gyülekezet, akkor, amikor lábmosásban veszünk részt, akkor érdemes ezeket a gondolatokat magunkba idézni, felidézni, és érdemes azzal szembesülni, hogy amit a korintusi második levélben olvashatunk, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ugye korintusi második levél 5. fejezetének 14. verse, akkor az miről is szól? Mert persze szorongat, igen, de ez a szorongató szerelem, ez már a kezdet-kezdetétől érezhető az emberiség iránt. Itt különösen ezeknél a pillanatoknál. De a mi életünkben ugyanúgy, a másik életében ugyanúgy. Krisztus szerelme szorongat bennünket, de lehet, hogy előfog bennünket az a kérdés, hogy jó, ez mind szép és jó. De mi lesz velem akkor, hogyha vége lesz az úrvacsorának? Mert igyekszünk átélni ezeket a pillanatokat, és úgy részt venni a lábmosásban, és úgy magunkhoz venni a szent jegyeket, hogy az tényleg lélekátformáló legyen. Nagyon-nagyon fontos. De mi lesz utána? Mert ismerjük magunkat, ismerjük az emberi természetünket, ismerjük azt, hogy milyen típusú vétkeket szoktunk elkövetni, és könnyen elképzelhető, hogy mindannyian küzdünk azzal, hogy igen, ezek újra és újra visszaköszönnek. Na most egy olyan igeszakaszt szeretnék idézni befejezésül, ami kifejezetten bátorító és nagyon-nagyon előremutató. Az Efézusi levél 3. fejezetéből, a 17. verstől a 21. versig olvasom az igét, tehát Efézusi levél 3. fejezete, és ott a 17. verstől a 21. versig olvasom az igét a következőképpen. Hogy lakozzék a Krisztus a hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Na most ez a 4-5 igevers, amit itt olvastunk, ugye azt mondja, hogy a legfontosabb akkor, amikor önmagunkról gondolkodunk, hogy 17. vers, hogy Krisztus hitáltal a mi szívünkben lakozzon. De hogyha ez megtörténik, hogyha azt tapasztaljuk, hogy igen, tényleg teljes őszinteséggel vesszük az úrvacsorát, teljes őszinteséggel veszünk részt a lábmosásban, és vesszük magunkhoz a szent jegyeket. Azt mondja, hogy ott elindul egy folyamat, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, megértve, hogy mi a szélessége, hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. Hogy fokozza? Azt mondja, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Tehát azt mondja, hogy képzeld magad elé a legnagyobb szeretetet. Gondolj bele abba, hogy mi a legnagyobb szeretet a világon. Na azt mondja, ezt haladja meg az isteni szeretet. Tehát amit el tudsz képzelni, annál több az isteni szeretet. Annak pedig, és ugye ne felejtsük el, 19. vers, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, és itt álljunk meg. Azt mondja, hogy véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Na most, ez a minden. Honnan ismerős nekünk ez a minden? János 13.3. Ugye most olvastuk nemrég. Tudvá Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, azt mondja, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Tehát magyarán ez a bizonyos minden, ezt ne csak Jézus Krisztusra értsük. Hogy igen, persze az ő életében mindent. Nem? A helyes válasz erre úgy van, és a mondatot úgy érdemes folytatni, hogy az ő életében mindent, és az én életemben is mindent megcselekedhet. Tehát magyarán, ha bárki küszködik azzal, hogy de hát már régóta veszteglek a vétkeimben, vergődöm, sok-sok gyötrelem és nehézség és hiba és sok-sok minden jellemez engem, tekintsünk arra valakire, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Mind múlik, hogy mit fog megcselekedni? Azt mondja, hogy a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Kérdés, hogy mennyire tud bennünk munkálkodni az Isten szent lelke. De ez a minden. Még erre fordítsunk egy kis figyelmet, hogy mi ez a minden? Hogy lehet még fokozni ezt a mindent? Mert még ezt is lehet fokozni. Azt mondja, véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Feljebb, hogy nem mit kérjük, vagy elgondoljuk. Mintha azt mondaná, hogy ember, valami egészen nagy dologra vágysz, és azt kéred te imádságodban. Azt mondja, én annál többet tudok adni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne alacsonyra helyezzük a mércét az imádságainkban, hogy valamit úgy mondunk, vagy imádkozunk magunkért, vagy másokért. Hát persze lehet alacsonyra is helyezni a mércét, de miért ne helyeznénk magasra a mércét? És azt mondja az Isten, hogy ha magasra helyezed a mércét, ez remek, én annál többet tudok adni. Tehát ez annyira szép, ahogy itt elénk tárja az ige, hogy a végtelen szeretettel, a végtelen bölcsességgel lépünk kapcsolatra, és éppen ezért nem szabad elkeserednünk, elcsüggedni akkor, hogyha mondjuk magunkat látjuk, és azt látjuk, hogy hibázunk, vétkezünk, és így tovább. Ne erre tekintsünk, hanem arra a végtelen szeretetre, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, sőt, még annál is többet. Úgy lehet ezt megfogalmazni, ugye másképpen, hogy ha keveset kérünk, akkor keveset is fogunk kapni. Ha sokat kérünk, könnyen elképzelhető, hogy úgy fejeznénk be a mondatot, hogy akkor sokat is fogunk kapni, nem, akkor annál többet kaphatunk. Ha sokat kérünk, akkor még annál is többet kaphatunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon biztató egyben, hogy igen, a véghetetlen bőséggel mindent megcselekvő Isten, na vele állok én kapcsolatban. Vele erősítem meg most a szövetséget, ugye a lábmosásnál, és hálás köszönettel emlékezek arra, amit értem tett, akkor, amikor a szent jegyeket magamhoz veszem. Szóval ez páratlan lehetőség, kedves testvérek és kedves gyülekezet, páratlan lehetőség, hogy az a valaki, aki az utolsó vacsorából nem lépett ki, hanem ott maradt azokban a pillanatokban, az a valaki, aki végig küzdötte azt a küzdelmet, ami egészen a keresztig vezetett el, az a valaki bennünket is lépésről lépésre véghetetlen bőséggel segít. Az Isten adja, hogy így legyen, és az Isten segítsen bennünket, hogy ezt a munkálkodást, ezt a hétköznapokban is, és az úrvacsorát követően is érezzük, de legelőször is most az úrvacsorán, ami következik. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint. Olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus tehát miután vette a kenyeret, hálát adott. Kövessük ebben példáját, kérem, hogy akik tehetik, hajtsanak térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy emlékezhetünk arra, hogy a te fiad mit tett értünk, és hogy te mennyire szeretsz bennünket. Köszönjük azt a készséget, azt az áldozatkészséget, azt az alázatot, amivel ő engedelmes volt a keresztfa haláláig. És köszönjük, hogy most a kenyér jelképében emlékezhetünk arra, hogy te micsoda oldhatatlan szeretettel, szerelemmel vagy irántunk. Köszönjük ezt a hatalmas szeretetet, Urunk. Köszönjük azt, hogy te gondoskodsz rólunk olyan módon is, hogy megerősíthettük a szövetséget te veled. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, amiben részesítesz bennünket. Köszönjük azt, hogy itt akarsz most lenni velünk ezekben a pillanatokban, és valóban hálás emlékezéssé szeretnéd formálni mindazt, ami van a mi szívünkben, lelkünkben. Köszönjük neked még egyszer megváltunkat, köszönjük az ő keresztáldozatát. Hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, és hogy életünk lehet, és hogy erre emlékezve vehetünk úrvacsorát. Kérünk, hogy légy velünk, és kérünk segíts elmélyedni a te szeretetedben.
Segíts elmélyedni abban, hogy mennyi-mennyi kegyelemmel keresel meg bennünket. Jézus Krisztus megváltunk nevében köszönjük ezt neked. Amen.
Kedves gyülekezet, Jézus miután vette a kenyeret és hálákat adott, utána megtörte. Ezt teszem én is.
Kedves testvérek, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a kenyeret. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni.
A pohár szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy ezt is felállva szíveskedjünk meghallgatni. És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát miután vette a poharat, hálát adott ezért is. Kövessük ebben is példáját, akik tehetik, kérem, hogy hajtsanak térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a poharat is. Köszönjük, hogy ebben is emlékezhetünk arra, hogy te mit tettél értünk. Köszönjük azt a csodálatos odafordulást hozzánk, azt a szeretetet, ami a kereszten megnyilatkozik, de ami azt követően is folyamatosan elkísér bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy te kész vagy velünk lenni, kész vagy megáldani bennünket. Kész vagy megsegíteni ezen az úton, ami hozzád vezet. Köszönjük ezt a csodálatos ígéretet, amit elrejtettél ebben az igében, ami a pohár szereztetési igéje. Köszönjük azt az ígéretet, hogy Jézus Krisztus megváltónk, ránk vár. Arra vár, hogy együtt fogyaszthassuk majd el azt a vacsorát, amire oly régóta várunk már, hogy közösség lehessen menny és föld között. Könyörgünk Istenünk, segíts és őrizd a mi lépéseinket. Te add, hogy az az időszak, ami előttünk áll, valóban áldásos legyen, valóban olyan legyen, ami hozzád visz közel. Köszönjük, hogy te folyamatosan újra és újra keresel bennünket a te szereteteddel, és emlékeztetsz arra, hogy micsoda ára volt annak, hogy mi élhetünk, és hogy a napjaink telhetnek. Köszönjük a keresztet, amire újra emlékezhetünk, hálásak vagyunk ezért. Kérünk, hogy légy velünk életünk következő szakaszában. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.
Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni.
Kedves gyülekezet, az igében úgy olvashatjuk, hogy az utolsó vacsorát követően Jézus és a tanítványai dicséreteket énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Énekeljük dicséretként az 5-ös számú énekünket, az 5-ös számú ének 1., 6. és 7. versét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.